Kedves testvéreim, a keresztény teológia centruma, szíve, ahol a lényeg lüktet, a krisztológia. A krisztológia igyekszik elénk tárni azt, hogy ki volt ez a Jézus, akiről neveztetünk, akit követni akarunk, akiben belekeresztelkedtünk. A keresztség eredeti értelmét gyönyörű szépen mondja Pál apostol a római levél 6. részében. Nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból, az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ez a néhány mondat összefoglalja az egész kereszténységet. Belemerültünk a Krisztus halálába szellemileg, és Szentlélek által új életre támadtunk Jézus Krisztusban, ez a kereszténység lényege. Már egy későbbi szakasza a kereszténységnek, amikor Atya, Fiú, Szentlélek nevébe történik, és történik mai napig is a keresztelés. Eredetileg a Jézus nevébe, a Jézus isteni valóságába való belemerítkedés volt szellemileg, és aztán víz által is a keresztség. Tehát ez a keresztény életnek a lényege, a Krisztussal való közösség. És ezért a teológiának a centruma, az a tudomány, a teológiának az a tudomány ága, amely ennek a Jézus Krisztusnak a valóságával foglalkozik. Ki volt ez a Jézus Krisztus? Legutóbb említettem már, hogy kettős a probléma, legalábbis közelebbről nézve két izgalmas probléma van. Az egyik az, hogy ő miként gondolkozott önmagáról, a másik az, hogy a barátai miként gondolkoztak róla. Aztán mondtam, hogy az ellenségei is valamit gondoltak róla, most ezt figyelmen kívül hagyjuk. Csak ezt a két gondolatot szembesítjük, hogy Jézus itt járt közöttünk a földön, és valami módon gondolkozott önmagáról, a küldetéséről, a személyéről, nagyságáról, vagy alázatosságáról, kiségéről, ember voltáról. Tehát ő valami módon gondolkozott magáról, és aztán a tanítványok, különösen húsvét után, pünkösd után, föltámadása után gondolkoztak, hát persze közben is gondolkoztak róla, de egyre inkább foglalkoztatta őket húsvét után az, hogy ki is ez a Jézus, aki itt volt közöttünk, elment és újra itt van közöttünk szelleme, Szent Lelke által. Ki ez a Jézus? Tehát ez két különböző dolog. És a teológiai probléma éppen az, hogy mennyire fedi egymást ez a kettő. Ahogyan ő gondolkozott magáról, és ahogyan a tanítványai gondolkoztak róla. Ez egyenlőség jellel összeköthető ez a kettő, vagy pedig nem. Nem könnyű felelni erre a kérdésre azért, mert ami a kezünkben van, az a tanítványoknak a lelkes vallomás tétele őróla. Úgy kell valahogy keresztül törni magunkat ezeken a vallomásokon, hogy valami módon megközelítsük azt, hogy ő maga hogyan gondolkozott önmagáról. Tehát nem úgy van, hogy egyfelől kezünkben van az ő önvallomása, másfelől kezünkben van a tanítványoknak a hitvallása. Az ő önvallomása nincs a kezünkben, csak a hitvallás van. És a hitvallásnak a hézagain, a különböző hitvallásoknak a különbözőségein, ezeken a réseken áttekintve tudjuk megközelíteni azt, hogy ő hogyan gondolkodott magáról. Márpedig számomra és gondolom többünk számára rendkívül izgalmas az, hogy ő maga hogyan gondolkodott önmagáról. önmagáról. Tehát ki kell használni ezeket a lehetőségeket, hogy a róla tett lelkes vallomásokon áthatolva eljussunk oda, amit a teológusok így mondanak, hogy ipsissima vox Christi. A legsajátabb, a legigazibb, a hitelesebb, hűségesebb eredeti ő szava. Tehát a Szentírásban sok szó, sok bizonyságtétel, tanítás van róla. Ezeken áthatolva keresik az ipsissima vox Christit, az önmagáról, küldetéséről vallott legtisztább, legsajátosabb szavakat. És nem olyan egyszerű a dolog, hogy ahol egyetlen első személyben van valami mondat a Bibliában, Jézus szájából származtatva, hogy az biztosan úgy jött ki Jézus szájából. A későbbiekben Szentlélek által teljes proféták, egy külön szolgálat volt, a profétai karizma, Szentlélek által ezek a keresztény proféták fölhatalmazva érezték magukat arra, hogy azt mondják, hogy ezt mondja az Úr, vagy ámen, bizony mondom néktek. És akkor mondtak valamit, amit Szentlélek által ők mondtak, még az igazság tartalmát se vonom kétségbe ezeknek, csak éppen a tudomány kutató munkája során meg kell állapítani, hogy ezt már második vonalban mondották, Szentlélek által teljes keresztény proféták vették a bátorságot, hogy mintha ők lennének itt jelen a testi valóságában, Názaret Jézus, ezt mondom, vagy bizony mondom nektek, és akkor mondottak mondatokat. Na, tehát a célunk ma este is, meg később is, a továbbiakban is az lesz, hogy lehetőleg közel férkőzni az ipsissima voxhoz, az ő tulajdon szavához. És már régebben egyszer említettem, hogy van olyan tudós, teológus, aki azt állítja, hogy igazában két bizonyos őskőzet van, amire rávétegeződtek aztán később a keresztény hagyománynak a tanításai. Két szó összesen, de két olyan szó, amire valóban rá lehet építeni aztán egy gondolatvilágot, hogy vajon ki lehetett ez a názáreti Jézus. Ez a két szó Héber arám nyelven, még a görög Bibliában is megmaradt, ennyire mutatja a jelentőségét, hogy ezt nem lehetett lefordítani, ezt eredetileg kellett még a körülbelül beszélő keresztények számára is tovább adni. E két szó volt, az egyik az Abba, az Atyám, de hát mondom, ennek a szónak muzsikája, íze van, amit nem lehet lefordítani egyszerűen. Jó apám, édesapám, apukám, papám, szóval ilyen bizalmaskodó jelzése az Isten Atya voltának, Jézus Abbának szólította, nem úgy, mint a zsidók, akik ezt ki sem mondták az Isten nevét, de úgy mondták, hogy a magasságban, az egekben lakozó seregeknek Istene, és itt már különféle módon írták körül. Jézus velük szemben, akik mindig magasztosabb kifejezéseket kerestek az Isten megjelölésére, megnevezésére, megszólítására, Jézus velük szemben szinte bántóan bizalmaskodó szót talált ebben, hogy Abbá. Megemlítem, hogy ez tényleg annyira primitív szó, tulajdonképpen Abba, az a szó, amit a gyerek ki tud mondani, amikor még nincs is foga. Ez, hogy Abba, figyeljék meg, ezt ki lehet mondani, hogyha egyetlen fogam sincs. Tehát a szóképzésnek a legelején, Abba, szóval ide nyúlik vissza, ez az egyik őskőzet, azt mondják a tudós teológusok, hogy ez biztos, hogy Jézus így imádkozott Istenhez, ebben a hallatlanul bizalmaskodó valósággal kisgyermekhez illő bizalmaskodással szólította meg Istent, ez egyik. A másik pedig az ámen szó, ami szintén hébel arám szó, és tulajdonképpen a megerősítés jelent. Az imádság végén szoktuk mondani, hogy ámen, úgy legyen, adja meg Isten, valóban legyen úgy, ahogy most imádkoztunk, könyörögtünk. Az ámen szó nagyon jól ismerős szó volt akkor is, csak a különbség az, hogy a zsidók az áldás végére mondták, vagy pedig az imádság végén mondták ezt, hogy ámen. Tehát ha a pap megáldott valakit, akkor az illető ezzel felt, hogy ámen, úgy legyen, ahogy az, te most megáldottál engem. Vagy ahogy a gyülekezet, a zsidó zsinagógai gyülekezet, a templomi gyülekezet imádkozott, akkor a végén fölhangzott az ámen, úgy legyen, úgy legyen. Jézusnál a hallatlan, egyedülálló újítás az volt, hogy előre a szavainak az elejére tette ezt, hogy ámen, legó hümin, bizony mondom néktek, és azt mondják, hogy ez a másik őskőzet, ez a furcsaság, hogy előre tette az áment, ez biztosan eredeti, ezt hitelesen jegyezték fel az evangéliumok így ebben a sorrendben, bizony mondom néktek, és ezt úgy értelmezik, hogy ez az ámen befejez valamit, és elkezd valamit. Az ámen fölfele szól igazából, amikor azt mondja is, hogy ámen, legó hümi. Ámen az azt jelenti, hogy igen, atyám, hallom, értem a te gondolatodat, és legó hümi, közlöm most veletek. Az ámen lezárja az Istenre hallgatást, és megnyitja az emberek felé megnyilatkozást a beszédet. Tehát mondom, bizonyos teológusok azt mondják, hogy a többi mind kérdőjeles dolog, hogy vajon tényleg úgy jöttek ki Jézus szájából, ahogy az evangéliumok följegyezték, de ez a két szó, ez biztosan őskőzet, ez a rétegek legalján van, ez kétségtelen Jézus Krisztusra utal. Tehát az, hogy Abba, ez a nagyon bizalmas, személyes kapcsolat az Istennel, és az Amén, vagyis az, hogy ő először mindig az Isten csöndjében figyelt, hallgatott oda Istenre, és azután szólalt meg az emberekkel, és úgy mondta el a mondani valóit. Ó, testvéreim, az elmúlt alkalommal legutóbb azzal foglalkoztunk, hogy vajon a titulusok mögött hogy lehet rátalálni Jézusra. Mert kezdtem említeni már akkor, hogy az emberek különféle nevekkel, titulusokkal tisztelték meg Jézust. Most a barátaira gondolok, az ellensége is, csak azok a testvérő titulusokat akasztottak rá, Belzebubban dolgozik és itt van. De a barátai a tiszteletnek, az imádatnak a titulusaival tisztelték meg Jézust, és elkezdtük vizsgálni, hogy ezekben a titulusokban mennyi az igazság, vagy a valóság, mennyi benne a lelkes tanítványi többlet, és vajon mi az, amit Jézus elfogadott ezekből a titulusokból. Csak ismétlésül mondom, hogy bizonyos bogarászó teológusok, vagy 50 ilyen titulust találtak, tehát ezek közül csak néhány fontos van, amit gyakorta használtak, és ezeket kell nekünk szemügyre vennünk. Legutóbb szemügyre vettük ezt a kifejezést, hogy messiás. Vajon Jézus messiás volt? És rájöttünk arra, hogy nem lehet egyértelműen sem igent mondani erre, sem nemet. Az a kérdés, hogy mit értünk ezen, hogy messiás. Ha úgy értjük a messiás, ahogy a korabeli zsidóság értette, akkor nem volt messiás. Visszautasította a messiás titulust. Ha úgy értjük, ahogyan lehet, leredukálva azt a gazdag zsidó fogalomkört, ami a messiás fogalomban volt, ha azt leredukáljuk, arra valóságra, ami Jézusban volt, akkor lehet messiásnak mondani. Csak még kicsit ismétlésül mondom. A zsidó messiás fogalom telítve volt politikai tartalommal. a római megszállás alól fölszabadítja a Isten küldötte messiás. Tehát a messiás király lesz, hadvezér lesz, fölszabadító hatalom lesz, és a munkája nyomán vér lesz, és a népek meghódolása lesz, és dicsőség, és fény. Tehát egy ilyen gazdag tartalom, amiben agresszió, politika, álmodozás, vágyálmok együtt voltak, ez volt a zsidó messiás gondolat, és erre határozottan nemet mondott Jézus. Ez nem vagyok, ez nem leszek, nem akarok ezt lenni. De ha leredukáljuk ezt úgy, hogy a messiás az Isten küldötte, aki isteni hatalommal cselekszik, ez a része igen, ha ez a messiás, akkor igen. Tehát Isten küldötte, aki isteni felhatalmazással végzi a szolgálatát. Tehát így érződik ez, hogy messiás volt, nem volt messiás. Messiás volt, igen, messiás volt. Tehát maga a szó nem igazít el minket Jézus gondolata felől, mert meg kell tisztogatni a szót az eredeti tartalomtól, és hogy úgy mondja, meg kell keresztelni ezt a szót. Egy megkeresztelt messiás fogalmat rá lehet akasztani Jézusra, igen, ő messiás. Tehát nagyon vigyázni kell, hogy egészen megkeresztelt fogalom legyen, ha maga megkereszteletlen zsidó mivoltában nem vállalta Jézus a messiás tisztséget. Na ez volt legutóbb a témánk, most egy másik izgalmas titulusra fordítjuk a figyelmünket, Isten fia. Isten fia volt Jézus. Hát erre minden keresztje, hogy mi az, hogy Isten fia. Egyáltalán a kérdés már bosszantó, bántó hitetlenségről tanúskodik. Lehet kérdésbe tenni ezt, hogy Isten fia volt. Hát ez a mai témánk, hogy erről mondjak valamit, hogy hogy értsük ezt, hogy Isten fia. Hát erre bizony ugyanezt kell mondani, amit mondottunk a messiásra nézve. Ha jól értik, akkor igen, Isten fia, ha rosszul értik, akkor nem Isten fia. Itt megint a tanítványoknak a lelkesedése, lelkes imádata töltötte meg bizonyos tartalommal ezt a fogalmat, hogy Isten fia, és úgy tűnik, hogy Jézus maga, bocsánat, hogy így mondom, kevesebben is beérte annál, mint ahogyan a tanítványok lelkes imádata megtöltötte ezt a szót, hogy Isten fia. Ezért tehát azt kell most megvizsgálnunk, hogy vajon Jézus önmagát Isten fiának gondolta-e, és ha igen, milyen értelemben. Mondom, hogy rendpizgatos, igazán a teológia centrumában vagyunk, és ott keressük az igazságot. A testvéreim, itt gondosan és tárgyilagosan kell kutatni a Biblia vallomásait, és a legfontosabb dolog, amit meg kell tanulnunk, az, hogy a zsidó világban is ismeretes volt ez a kifejezés, hogy Isten fia, meg a hellénista görög nyelvű világban is nagyon gyakran, túlságosan gyakran használták azt, hogy Isten fia, és a zsidó körben más értettek ezen, hogy Isten fia, és a hellénista körben egészen másként értették ezt. És történelmileg az az igazság, hogy először egy szűk körben, a palesztinai zsidóság körében nevezték Isten fiának, és természetesen ott a hagyományos zsidó tartalommal töltötték meg ezt a szót. És amikor átkerült a görög világba, ott is ismeretes volt Isten fia. Persze, hát mi tudjuk, hogy mi az, hogy Isten fia, csak hát egész más értettek ezen, mint amit a zsidók értettek. Most szeretném bemutatni ezt a kétféleséget. és hát így azt kell mondani, hogy a harmadik az, ahogy Jézus értette magát Isten fiának. Hát ez nem könnyű lecke, ez a mai leckénk, hogy ezt a három féleséget megkülönböztessük, hogy a zsidó gondolkodásban mit jelentett ez az Isten fia, a hellénista gondolkodásban, és vajon ezeken áthatolva tudunk-e valamit mondani arról, hogy ő magát miként értelmezte Isten fiának, mert annak értelmezte. Hát ha csak azt mondom, hogy abbá, ha az Isten papának, apának mondják, akkor nyilván magát a fiának gondolja. Tehát a vita el van döntve elvileg, hogy persze Isten fia, de miként? És itt kell ezen gondolkozni, hogy a zsidó világ hogy értette, és a hellénista világ. Most testvérek, a zsidó világban tulajdonképpen kétféle jelentése volt ennek a szónak, hogy Isten fia. Az egyik egy kollektív jelentés, az egész nép, az Isten gyermeke, Isten választott fia. Ez egyik, a másik pedig a király, Isten fia, de mi módon? Most nézzük egy-két textus. A Mózes második könyve, negyedik fejezetében, amikor Isten küldi a fáraóhoz Mózest, ezt mondja, amikor visszamegy Egyiptomba, ügyelj arra, hogy amit a fáraónak mondasz. Megkeményítem a szívét, de majd elbocsátja a népet. De te ezt mondd a fáraónak. Így szól az Úr, Izrael az én elsőszülött fiam. Azért azt mondom neked, hogy bocsásd el az én fiamat, hadd szolgáljon nekem. Teljesen egyértelmű. A fiam a fáraóval való vitában egyértelműen egy kollektívum. Izrael az én elsőszülött fiam. És számtalan sok igét idézhetek, de még a másik igét, amelyik a kedvesen beszél erről a témáról, a Hózseás könyvének a 11. fejezetében ezt olvassuk. Még gyermek volt Izrael, amikor megszerettem, Egyiptomból hívtam ki fiamat. Ugyanez, Egyiptomból hívtam ki fiamat, tehát egy kollektív valóság a fiúság. Isten fia az Izrael népe a maga egészében. Arról nem volt szó a régebbi zsidó kegyességben, hogy egy-egy ember magát Isten fiának vallotta volna. A nép egészen Isten elsőszülött fia volt, aztán egyszerre csak megjelent az, hogy a király is Isten fia. Itt nem nehéz fölismerni a beszülemkedését a közel-keleti kultúrvilágnak, Egyiptomtól, Babilon, Asszíria. A fáraók, a királyok mind Isten gyermekei voltak, Isten fiai voltak. Na, tehát egyszer csak a zsidó világban is megjelent ez a gondolat, hogy a király Istennek a fia. Olvasok most másik igét, Sámuel második könyvében, a 7. fejezetben ezt olvassuk, amikor Dávid templomot akar építeni, Isten nem engedi, majd a te fiad fog templomot építeni, és ekkor kapja ezt az ígéretet Dávid, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárdá teszem az ő királyságát, ő épít házat, nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökké, atya leszek, és ő a fiam lesz. Tehát itt megjelenik ez a profétai ígéret, hogy a fiú, Salamon, az Isten fia lesz. És aztán megjelennek a Zsoltárban az úgynevezett koronázási, az intronizációs zsoltárok, amelyekben már a király előtt hódoló nép és zsoltáros beszél erről a Isten fiúságról. A második Zsoltárból olvasok néhány verset. Szó van arról, hogy az Úr ellen és fölkentje ellen tanácskoznak a fejedelmek, a föld királyai. Dobjuk le bilincseiket, tépjük le köteleiket. A mennybe lakozó kineveti az Úr, gúnyolja őket, majd így szól hozzájuk haragjában. Én kentem föl királyomat szent hegyemen a Sionon. Kihirdetem az Úr végzését. Ő mondta nekem, az én fiam vagy. Fiammá tettelek ma téged. Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket. Tehát itt van egy ilyen intronizációs zsoltár. Én fiam vagy, kihirdetem. Egy ünnepélyes deklaráció történik, egy isteni deklaráció történik. Én fiam vagy. Fiammá tettelek ma téged. Na ezt a relációt tekintjük a zsidó Isten fiúságon a gondolatának, tehát Isten szuverén szabadságába magához emeli, fiúvá fogadja, adoptálja azt a királyt, és ilyen módon lesz az Isten fia. Ez tehát a zsidó gondolkodásnak a lényege, az adoptálás. Isten szabad irgalmából valakit magához emel, fiának nevezik, és ezt a döntését kihirdetve népek körében, vigyázzatok, tiszteljétek, csókoljátok a fiút, hogy haragra ne gerjedjen, csodálatosan a második Zsoltár. Tehát itt érződik a zsidó gondolkodás. Ennyi elég is a nép egésze, Isten fia, és később a választott király adoptálás útján Isten fia. Az, hogy Isten biológiailag tevékeny abban, hogy fia legyen valaki, ez a zsidó számára Isten káromlás. Adoptálás útján, ez egy jogi reláció az Isten fiúság, az Isten és az ő választottja között. Na, hogy gondolkoznak a hellén világban? Ez a másik gondolat. Hát az nagy tarka barkaság van, mert a hellén világban, Jézus korában úgynevezett szinkretizmus volt, és a szinkretizmus a vallásoknak a nagy egyvelegét, összekeveredését jelenti. Minden előző vallásból valamit összeszedtek, és hát ez úgy kavargott, különféle misztikus vallások, titkos vallások, elavult vallások, keletről jövő, mint ahogy ma a keletről jövő vallások megtermékenyítik a fáradt európai lelket. Hát ugyanakkor az elfáradt, degenerálódott latin világot a keletről jövő misztérium vallások elevenítették. Tehát itt minden összekutyulódott egy nagy egyvelegbe. De mégis azért ilyen szálakat kihúzhatunk ebből a nagy együttesből, hogy az egyiptom, említettem, az egyiptomi fáraó egyértelműen király volt, és pedig nemzés útján így vallották. És ugyanígy a babiloni király a görög világban rokonságban voltak az istenek az emberekkel, leszálltak az istenek, elegyedtek az emberekkel, asszonyokkal, együtt laktak, háltak az istenek. A görög világban már egy ilyen Isten-ember keveredés támadt, és ha valaki rendkívüli ember volt, több mint az átlag ember, erőben, bölcsességben, az úgy tekintették, hogy Isten fia van, isteni nemzés által, Isten fia. Platón például így tisztelték, hogy Isten fia. Aztán tovább ment a gondolkodás, és a sztoikus filozófiában megjelent az a gondolat, hogy minden ember Isten gyermeke. Nem a kereszténység mondotta ki először, hanem ezt már a sztoikus filozófia kimondotta bizonyos gondolatmenetek végállomásaként, hogy minden ember Isten gyermeke. Tehát a görög világban ez, hogy Isten fia, ez mást jelentett, mint a zsidó világban. A görög világban ez az Isten fia, ezt rá lehetett illeszteni minden átlag ember, túlszárnyaló emberre, úgy mondjam, félistenre, hatalmas erejű emberekre, nagy bölcsességű emberekre, csodagyógyító emberekre, voltak a görög világban is csodatevő emberek, ezeket Isten fiainak nevezték. Na most testvéreim, gondolkozzunk el a kereszténység terjedésének első szakasza, egy belkörű szakasz volt, a zsidóság világán belül, ott már Isten fiának mondták Jézus. És pedig nyilván ebben az adoptálós értelemben, hogy Isten fiává fogadta. Ennek jelei vannak a például a római levél első résznek a harmadik verse, most nem tudok annyi verset felolvasni, mert följegyeztem. Római levél első részének a harmadik versében ott van egy ilyen adoptációs, adoptálós formula, hogy hogyan fogadta magához fiának Isten a föltámasztás által Jézust. És sokan hallják a teológusok körében, hogy a keresztelésnél, amikor keresztel János megkeresztelte Jézust, és hangzott a mennyei szólat, hogy ez az én szeretett fiam, ez tulajdonképpen a második Zsoltárnak a új szövetségi idézése, ez az én fiam, királlyát tettelek, fiam már nyilvánítalak. Tehát az a biblia tudósoknak a véleménye, hogy az első fordulóban, amikor a kereszténység még a zsidókörön belül volt, az első fordulóban Isten fiának mondták a második Zsoltár értelmében, egy adoptációs jogi aktus végeredményeként Isten fiának nyilvánította Jézus. Amikor aztán a misszió kilendült a görög világba, a hellénista világba, vitték a szót, egy az egyben lefordították, az Isten fia, Ben Ádám, az az emberfia, vagy a Bár Anós, vagy a nem említették az Isten nevét, de a lényeg az, hogy amikor görög területre került a dolog, akkor megjelent egyszerűen a Hűjosz Tuteu, az Istennek a fia. A szó egy az egybe azonos volt, vagyis a héber eredeti szót egy az egybe átfordították görögre, de a görög szó már hozta magával a görög tartalmat. És a görög világban Jézus úgy lett Isten, hogy egy isteni nemzés által lett Isten gyermeke, tehát már az örökké valóságtól fogva és az időbe belépve isteni nemzés által lett Isten gyermeke. Hát ez a kutató tudománynak az eredménye, és itt van most a később, és vajon Jézus magát hogyan tekintette, ha így változott az Isten fia szónak az értelme a zsidó világból a görög világba átkerülve. Hát testvéreim, nekem személyes meggyőződésem, és hát persze sok eszkendős tudakozás, gondolom, szerintem szerint véleményem szerint tárgyilagos kutatásnak eredményeként azt hallom, hogy igen, Jézus Isten fiának mondotta magát, de nem igényelte ezeket a fenséges, ezeket a dicsőséges, ezeket a ragyogó rátéteket, amikkel akár a zsidók királyi dicsőségre emelték, akár a görögök az ember fölötti nagyságnak a titulusaival, nem igényelte ezeket a dicsőséges fényre hozzátéteket, hanem egyszerűen apá, atyám, és én a te gyermeked vagyok, vagyis egy képpel gyarló hasonlattal élve, Isten fia, igen, Isten fia. Hamarosan úgy lett Isten fia, hogy ezt a három betűt, hogy fia, csupa nagy betűvel írták. Jézus önmagát Isten fiának tekintette csupa kis betűvel, hogy fia. Ez az én személyes meggyőződésem, az én kutatásunknak, biblia tanulmányozásunknak az eredménye, és szerintem a keresztényeknek nem annyira a titulusokkal kellene foglalkozni, hogy milyen fenséges, milyen nagyságos tartalmak vannak ezekben a titulusokban, hanem azt, hogy hogyan élte meg, hogyan realizálta Jézus az Isten fiúságát. Tudnék, az a meggyőződésem, hogy Jézus, amikor így mondom, hogy Jézus, azt mondta, igen, én Isten fia vagyok, kis betűvel. Akkor azt mondta, gyertek ki is, hát ti is Isten fiai lehettek, legyetek Isten fiai. Csak egy verset olvasok a Lukács evangéliumából, a 6. fejezetből, a Lukács 6-ban ezt olvassuk. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, adjatok kölcsön, semmit sem várva érte, nagy lesz akkor a jutalmatok, és a magasságos fiai lesztek. Mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt, tegyetek irgalmasak, mint atyátok is irgalmas. Tehát azt mondja Jézus, én Isten fia vagyok, és ti is Isten fiai már lehettek. Ez az útja, a szeretetnek az a teljesség, ami bennem van. Hát már nem dicsekedett ezzel, csak már én is hitvallásként mondom, hogy ami szeretet, ő benne volt. Ezzel a szeretettel töltekezzetek meg, és akkor ti is a magasságosnak a fiaivá lesztek. És ismét mondom, a keresztény teológiának nem annyira a titulusokkal kellene foglalkozni, mint azzal a móddal, ahogyan megélte Jézus az Isten fiúságát. Tehát még egyszer utalok arra, hogy ámen, mondom néktek. Az ő Isten fiúsága ebben realizálódott, hogy nagyon odafigyelt, szüntelenül odafigyelt, kiírtam, de most már nem olvasom az igéket, sok ige beszél arról, hogy nagy tömeg sikere van Jézusnak, és akkor ő visszavonul, és az éjszakát magányosan egy hegyen tölti és imádkozik. Ez a nagyon szoros kapcsolat az Istennel, ez az ő Isten fiúsága, és ezt kellene gyakorolni, tanulgatni, hogy ő mi módon élte meg az Isten fiúságát, mert azzal jött közénk, hogy kövess engem, vedd fel a te keresztedet, te is, mint hogy én fölvettem a keresztet, és jöjj az én utamon, ez az Isten fiúságnak az útja. Tehát nem akart ő egy hatalmas lépcső, nem is lépcső, hanem emelet, vagy sok emelet, magasságot önmagának igényelni az emberek fölött, hogy én abban a transzcendens, elérhetetlen magasságban vagyok, és leszólok hozzátok, hogy ti is egy kicsit emelkedhettek fölfele, mert valóban közénk jött, valóban emberré lett, de ebben az emberségében úgy telítődött Istennel, hogy ez a telítettsége az ő igazi Isten fiúsága, és ezt erre a telítődésre hívott minket is. Szeressétek ellenségeiteket, vegyetek az isteni szeretetből többet, betörpiteket, és akkor ki is a magasságos Istennek a fiaivá lesznek. Na de hát testvéreim, itt a lényeg, amit akarok mondani, hogy új vágányra kellene térnünk a teologizálásunkban, jobban odafigyelni arra, hogy az Isten fiúságát miként érte meg, mint görögösen definiálni, hogy mi a tartalma az ő Isten fiúságának. Tudom-e átadni ezt a gondolatot, realizálni a követésben az ő Isten fiúságát, az többet jelent, mint absztrakt módon teologizálva tisztázni azt, hogy az Isten fiúságnak ez a transzcendens jelentés. Tartalom. És csak most egy pontot ragadok ki a Jézus gazdag valóságából, ahol például lehetne ezt a másfajta teologizálást gyakorolni, nem azt, amit évszázadokon át csináltak, hát ugye egy óriási vitát folytattak, hogy az a bizonyos I betű a madács művében, az valóban életeket oltott ki életek mentek rá, homo usios, vagy homo iusios, hasonló lényegű, azonos lényegű, és így tovább. Amikor a görög filozófia birtokba vette ezt a témát, és elkezdett rajta küszködni, és a mai napig se tudunk többet mondani, mint amit a 4. században a zsinatokon kimondottak, hogy valóságos ember, valóságos Isten. Tehát ezt a küszködést, hogy definiálni tovább pontosabban ezt, hogy mennyiben az, mennyiben ez, ezt szerintem félre kellene tenni, és olyan új irányt venni, hogy hogyan realizálta ő az Isten fiúságot, amit fölkínált nekünk is, hogy vele együtt részesedjük az Isten fiúságban. Ezt Pál apostol is mondja, ez a mi lehetőségünk, hogy élek többé, nem én, él bennem a Krisztus. Na, mondom, egy ponton szeretnék még csak hivatkozni arra, hogy például milyen új irányokba lehetne a Krisztus tanulmányozást folytatnunk. És ez a pont, amiről még néhány mondatot, egy-két bekezdést szeretnék még mondani, ez Jézusnak a hallgatása például, egy elhanyagolt terület. Azt fennhangon hirdeti minden teológiai szakkönyv, hogy Jézus erős, hatalmas volt a beszédben, és valóban följegyzi a Szentírás is, hogy nem úgy tanított, mint az írástudók, meg a farizeusok, hanem mint akinek hatalma van. Erről sok szó esik, hogy milyen hatalommal tanított Jézus, sok szó esik, hogy milyen hatalommal cselekedett, jól nyitott csodákat tett, sok szó esik, hogy milyen hatalommal végül is megküzdve bár, de mégis ilyen hatalommal, engedelmességgel ment a kereszt útjára, de nem sok szó esik arról, hogy minden hatalmak mögött Jézusnak a belső csöndje